Az asszály vesztese az európai és a magyar agrárszektor. Hogyan tovább? Erről is beszélgetünk Kovács Erik éghajlatkutatóval, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének munkatársával. Jó estét kívánok!
Jó estét már!
Köszöntöm a hallgatókat, én Csete Beáta vagyok. Na nézzük akkor, hogy az idei időjárás, az a szárazság tekintetében mennyire volt kirívó vagy sem. Javítson ki, hogyha nem jól mondom, de mintha azt olvastam volna, hogy 3 évente fordul elő például Magyarországon egy ilyen aszályos időszak.
Ami nagyon fur, itt két dolgot is meg kell néznünk, az általános éghajlati elemzést, illetve megnézzük az éghajlatváltozást, hogy milyen hatás gyakorol Európa, tehát a nagy régióra, illetve azonból egy ilyen kisebb régióra, a Kárpát-medence időjárására. Ami nagyon fontos, hogy ennyire súlyos aszály korábban általában 50-60 évente fordult elő. Aszály az valójában 3-4 évente előfordul itt a Kárpát-medencébe, de ennyire súlyos ilyen történelmi aszály általában 50-60 évente fordul elő. Azt láthatjuk, hogy most egy rendkívül száraz periódus van 2020 második fele óta. Tehát nem csak ebben az évben kezdődött ez a száraz időszak, ez már tartott a tavalyi évben, csak tavaly még volt például a talajnak annyi vízháztartása, amit tudta még a mezőgazdaságnak, illetve a különböző vízfolyásoknak, tavaknak pótolni a nedvességet. Azonban ez ugye hát gyakorlatilag kiürült idén nyárig, mert bármilyen furcsa, de általában a télre az a jellemző, hogy télen általában a vízbázisok, illetve a talajnak a nedvességtartalma, így gondolok itt a rétegvízre, a talajvízre, az pótlódik. Ez a normális itt a méghaleti területünkön, de mivel a tavalyi tél is rendkívül száraz volt, ez egy deficites lett maga a talajnak a vízháztartása, és mellé még pluszba bejöttek azok a globális cirkulációs folyamatok, amelyek itt együtt, ez a kettő együtt, azt okozta, hogy egy rendkívül száraz időjárás volt Európa nagy részén, illetve sajnos nálunk is. És ami nagyon fontos, hogy nálunk ugye a méghalatunkra jellemző, különösen az Alföldre, illetve a Kisalföldre, hogy az nyáron száraz, illetve aszályos területek, illetve nagy tájak, és ez most még hatványozódott is most mind a regionális, mind a globális hatások következtében.
De ez már az éghajlatváltozásnak a következménye, amiről gyakorlatilag, vagy amire szakemberek hosszú évek óta figyelmeztetnek?
Én ugye mondtam, hogy a múltban is voltak ilyen rendkívül szárazságok.
Igen, például csak hogy akkor 50-60 éve, most pedig talán kicsit sűrűbben.
Kell megnézni. Azt nem tudom most még jelenleg megmondani, hogy ez már az éghajlatváltozás következménye. Lehet, hogy egyébként ez egy átmeneti kilengés volt magában a globális cirkulációs, tehát ez az ilyen meteorológiai folyamatokban. De hogy ha megnézem például a klímamodelleket, így ezek vannak globális, illetve regionális skálázásban is meg lehet nézni, akkor azt látható, hogy a jövőben ez lesz majd a jellemző. Nincs olyan egyébként olyan klímamodell, ami optimista lenne. Kevésbé pesszimista van, és nagyon pesszimista forgatókönyv van. Tehát mindenki hallott már szerintem a párizsi klímaegyezményről, ugye most is például ennek a megerősítése zajlik Egyiptomban, a Sharm el-Sheikhben a COP csúcson. Ami nagyon fontos, hogyha még csak másfél fokkal is emelkedik majd a globális átlaghőmérséklet, ugye ez nálunk jóval jelentősebb lesz, nálunk azon 2,5-3 fok körül lesz majd itt a mi régiónkban. Akkor is a jövőben általában 10-ből 3-4 évben, tehát itt az évszázad második felére gondolok, 10-ből 3-4 évben ez hasonló száraz, forró időre kell majd számítani. Ha ennél magasabb lesz a hőmérséklet emelkedés, akkor akár 10-ből 7-8 évben is ennyire száraz lehet.
A csapadék intenzitást, az, hogy mennyi eső esik, és mennyire tudnak feltöltődni ugye a talajnak a különböző rétegei, ezt mi befolyásolja?
Hát a csapadék intenzitást, ezt meg kell nézni, hogy mi okozza egyáltalán a csapadékot, hogy honnan van maga a forrás, hogy például egy átmenő frontból, egy nagyon gyorsan mozgó frontról, ez általában nyarakra, késő tavasz, kora ősz, illetve nyarakra jellemző, mindenki emlékszik, hogy nagyon erős záporok, zivatarok vannak, ez gyorsan átmozgó hidegfrontokra jellemző. Ez azért van, mert nagyon nagy mennyiségű energia van a légkörben, jön hidegebb levegő, fizikai, kémiai folyamatok következtében, ugye az energiát le kell adni a légköri rendszernek, ezt úgy oldja meg, hogy heves viharokként adja meg. Ez nagyon nagy csapadék intenzitást okoz. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt, akár pár óra alatt több havi csapadék is lehullik. De ugye ennek a nagy része 90-95%-a kárba vész, tehát az elfolyik, az lefolyik. Tehát ezt majd egyébként a jövő mezőgazdaságnak ezt vagyom be kell majd tároznia majd ezt a lehulló csapadékot. Télen viszont az a jellemző, hogy akkor csendes esőzések vannak, illetve havazás is jobb esetben, ugye van hó is. Az pedig hosszú idő alatt, 24-36 óra alatt ugye lesik 20-25 cm hó, és ha még megfelelő hozzá a hőmérséklet is, az napokig kitart, és szépen lassan elkezd beszivárogni a talajba, miközben olvad, és az egyre mélyebb szintekre jut le. Na de viszont a nagyon nagy a csapadék intenzitás, tehát a hirtelen hullik le a csapadék, az nem tud a talajba beszívódni. És bármilyen furcsa, de Magyarország kőszérelem ellentétben nem a legjobb talajtípusa Magyarországnak van. Természetesen van a mezőföldi talaj, vagy éppen az alföldi homokos talaj az egyébként jó mezőgazdasági szempontból, de viszont úgy nyeli a vizet, mint a puputeve ugye a sivatagban. Tehát nagyon-nagyon-nagyon. És ami még nagyon fontos, hogy a csapadék intenzitás az különösen majd a dombsági hegyvidéki területeken fog majd problémát okozni. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy villámárvizeket okoz, ilyen rendkívüli nagy árvizeket fog majd, gyors áramvizeket
fog okozni. Az a csapadék, ami ugye zöld árral gyakorlatilag lezúdul a hegyről vagy a dombokról, azt nem lehet betározni, vagy valamilyen
vannak
módon?
Vannak tározók, tehát vannak az elmúlt években is létesültek tározók, ilyen záportározók az ország. Mind a kormány is adott rá támogatást, mind pedig civilek is, tehát mezőgazdászok, civilek, illetve önkormányzatok saját maguk is készítettek ilyen biotározókat, de ennek nagyon sokszorosa kellene. Tehát rengeteg tározó, és nem csak a felszín,
mennyit tud eltárolni egy ilyen biotározó?
Hát egy biotározó, nem tudom, hogy pontosan mennyit tud, de vannak olyan települések, ezt itt tudom majd elmondani így a legpontosabban, de például 100-150 milliméternyi gyors lehulló csapadék, az 6 perc alatt ugye belemegy egy tározóba. Tehát azt, hogyha nyár alatt, ez 30-40-szer annyiszor nem, de 15-20-szor előfordul egy ilyen, az szépen lassan megteríti magát egyébként a tározókat, de plusz hozzá kell számolni, hogy itt van egy olyan fizikai folyamat, hogy párolgás, mert ugye minél melegebb a hőmérséklet, annál gyorsabban kipárolok belőle a víz.
Ezért kérdeztem, hogy egyáltalán
igen,
ennek
tehát
milyen
ez nagyon nehéz. Tehát nagy tározók kellenek. Köbméterre nem tudom pontosan megmondani. Tehát az vízügyi, tehát az, hogy minden régiónak, kis tájnak megvan az, hogy mekkora tározók kellene egyébként oda, ez már vízügy is. Tehát azt én pontosan nem tudom megmondani, de az a lényeg, hogy ennél, ami most van az országban, ennél jóval több kell majd, de ugye látható vannak egyébként erre tervek, hogy a jövőben mind felszíni, mind felszín alatti víztározók is létesülni fognak majd.
Beszéljünk egy kicsit a talajtípusról. Mert hogy mindenre, amit az előzőekben elmondott, arra fel kell készülni, nyilván nem csak Magyarországnak, hanem más országoknak is. De például, és nyilván a talajtípus az egyik, amivel lehetne segíteni, és akkor ez egy kérdés is, hogy egy ország ebben hogyan tudja a saját agráriumát segíteni.
Igen, ahhoz, hogy egy mezőgazdasági ágazat sikeres legyen, három dolgot kell nézni. Talaj, klíma, fajta. Ez a három a kulcs. Tehát ez a három nagyon fontos. Tehát jó, a talaj a legfontosabb kulcs, azután jön a klíma, illetve a fajta. Tehát ezeknek a háromnak egyensúlyba kell lenni. Tehát ahhoz, hogy a jövőben a mezőgazdaság Magyarországon sikeres legyen, vagy éppen a környező régiónkban sikeres legyen, ahhoz először a talajt kell. Ezt tudják, hogy merioláció, ez az a fogalom, amikor talajjavítást kell, talajművelés, talajjavítást kell végrehajtani. Ezt lehet átforgatással, tehát mechanikusan, tehát mesterségesen, lehet egyébként természetes trágyával, lehet műtrágyával is megoldani, de mindenféleképpen a talajjavítás lesz itt a kulcsa a jövőnek, az egyik kulcsa, inkább így mondanám, hogy a jövőnek, mert a másik kulcs az majd az alkalmazkodás, illetve majd a digitalizáció lesz majd. Ma körülbelül Magyarország területének egyes beszések szerint a 60-65%-án teljesen egyébként át kell javítani magát a talajt, tehát fel kell fejleszteni ahhoz, hogy sikeres legyen a jövőben lévő alkalmazkodás.
Hát ez egy elég nagy terület.
De meg lehet csinálni, mindent meg lehet csinálni. Tehát...
Mi ennek a módja, vagy hogy kell egy talajt?
Ez a mezőgazdászoknak a feladata. Ez a mezőgazdászoknak a feladata, de egyébként a jövőbeli tervekben nagyon sok szerepel az, hogy lokálisan, helyi szinten próbálják majd meg, úgyhogy a vezetés, tehát a kormányzat, a helyi mezőgazdászok majd együtt próbálnak majd minden egyes kis tájon majd, tehát vagy mezőgazdaság területen megoldani majd a saját problémát, mert bármilyen furcsa, de lehet, hogy, bocsánat, de lehet, hogy van egy, csak mondok valamit, van Szeged környéke, és ugye az egy eléggé nagy területnek számít, de lehet, hogy Szegednek az egyik felén ilyen típusú talaj van, ilyen klímával, a nyugati részén pedig egy másik típusú talajban, másik fajta klímával. Tehát nem lehet ugyanazt a módszert alkalmazni, még kis tájakon belül sem sok esetben a különböző mezőgazdasági területeken.
Azért én csak rugózok még egy kicsit ezen a talajoptimalizáláson, hogy egyáltalán milyen módja van ennek? Vagy, tehát, hogy A-ból B-be át kell hordani valamilyen talajt, hogy kell ezt elképzelni?
Hát itt mindenféleképpen ugye a szerves anyag pótlás, ez nagyon fontos minden esetben, ez az egyik legfontosabb dolog. Másik az, hogy ugye felszokták marni magát a talajt, illetve másfajta talajt visznek oda.
ez a három módja. Na, és akkor ez még mindig csak az egyik része annak, ami szükséges hozzá. Ez egyébként egy hosszú, tehát egy bonyolult megoldás? Tehát, hogy mennyi idő, amíg egy talaj minősége megváltozik?
Hát az rövid idő alatt, tehát ez itt a rövidet értem, hogy több év, de rövid idő alatt 4-5 év alatt.
Tehát akkor ez gyakorlatilag kezdeti lépéseknek az egyike kell, hogy legyen.
Így van. Mert a másik dolog ugye majd az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a harmadik pedig majd az, hogy az új növényfajtáknak a behozatal, illetve telepítése lesz majd. Illetve áttelepítése egyik régióból a másikba.
Beszéljünk a növényfajtákról. Talán az elmúlt hónapokban lehetett arról olvasni, hogy a kukorica lesz az, ami talán a legjobban megsínyli ezt az aszályos időszakot.
Már és most sínyli a kukorica.
És hogy ezzel kell valamit kezdeni a mezőgazdaságban.
Igen, hogyha megnézzük a spanyol, portugál vagy a balkáni példákat, ott már ugye jóval hamarabb elkezdődött a száraz időszakoknak a növekedése a mediterrán térségben. Ott például a cirok átvette a szerepet nagyon sok balkáni országban. A cirok az Magyarországon is régen ismert volt, most is ismert, de rosszabb a termés minősége, mint magának a kukoricának, de nagyon jó takarmány növény egyébként, illetve étkezés is tökéletes. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez lesz a jövő, például az Alföldön. És ami nagyon fontos, hogy a kukoricát kérdezi, a kukoricánál is láthatjuk, hogy vannak nemesítések, vannak klónozások, tehát stressztűrő képességüket próbálják javítani, és ezekkel kísérleteznek. Magyarország egyébként ebben nagyon jó példát mutat, ez az egyik legsikeresebb így egyébként a mi országunk a kukorica szempontjából, tehát így a nemesítés, a fajtajavítás szempontjából, és a jövőben egyébként azt is nagyon sok tanulmányban lehet olvasni, publikációban lehet olvasni így az agrárium területén, hogy az a javaslat, hogy például az alföldi területekről át kell vinni majd a kukoricát, a nagy mennyiségét például a Dunántúli területekre, ami kevésbé érintett a szája.
Nyilván egy nagyobb országban azért könnyebb megoldani persze ezeket, nem? Tehát, hogy na nézzük azt, hogy itt a klímaváltozás, az első kérdésem inkább az, hogy ismerve ezeket a tényezőket, amelyeket ön is elmondott az előzőekben, és nyilván ezekkel ugyanúgy Európa bármely más részén is tisztában vannak, nem csak Európa, hanem a világ minden részén tisztában vannak. Mennyire készültek fel az agrárszakemberek arra, hogy ennek a kihívás, vagy megfelelő felkészültséggel álljanak a kihívás elé?
Uh-huh. Szóval kell, hogy a kutatók már kb. 30-40 éve mondják, hogy a mezőgazdaságot is előbb vagy utóbb el fogja érni az éghajlatváltozás, nem csak az óceánokat, nem csak a gleccsereket, meg a sarkvidéki területeket, hanem előbb vagy utóbb olyan szektorok is érintve lesznek, mint például maga a mezőgazdaság. Azt láthatjuk, hogy először Nyugat-Európába kezdték ezt komolyan venni. Itt mind a mezőgazdaság elleni alkalmazkodást, védekezést, mind az átállást, illetve mind például a bio gazdálkodást. Ez egyre nagyobb teret hódít egyébként már Magyarországon is, de még annyira még a gazdák szempontjából nagyon sok gazda még mai napig egyébként óckodik sok esetben az új forradalmi eszközöktől, amelyek ugye a klímaváltozás ellen védenek. Például nem a digitalizációra, az információ kommunikációs eszközök, hát nagyon sokan ugye még mindig viszonyognak tőle, de bármilyen furcsa, de ez a jövő minden esetben, főleg most ugye ebben az átalakuló éghajlati világban. De azt láthatjuk, hogy Magyarországon is elindult egy jelentős változás, és nagyon sok kutatóközpont, itt legyenek ezek civil szférából érkezők, mind az állami kutatóközpontokban, láthatjuk, hogy érkeznek az újabb és újabb, nagyon jó innovációs ötletek, innovatív ötletek érkeznek.
Milyen innovatív ötletek
például
érkeznek?
Például a mezőgazdaság 4.0 ugye a precízióra hívja fel a figyelmet, hogy ez a jövő mezőgazdaságának az egyik kulcsa, és nagyon sok például ilyen, hogy Magyarországon is már egyre nagyobb teret hódít, most nem mondok ki cégneveket, például a vertikális mezőgazdaságot tartják nagyon sok cég a jövőbe. Ebbe fektettek bele pénzt, és ez egyébként nagyon sokan is ezt támogatják is a kormányzati részről. A vertikális mezőgazdaságot azt úgy kell képzelni, hogy nagyon sokan úgy gondolják, és egyébként ezt láthatjuk az előrejelzésekben is, hogy a vidéki területekről a mezőgazdaság egy része a városi területekre fog bemenni. Tehát üvegházakba fog, felhőkarcolókba fogják majd termeszteni a salátát, a krumplit, meg az összes ilyen növényünket, hasznövényünket, amit majd a későbbiekben élelmiszerként fel lehet majd használni. És ezt már láthatjuk, hogy Magyarországon is egyre több kis cég ebben, illetve kis vállalkozás ezzel foglalkozik, hogy minél inkább fejlesszék magukat, és majd a jövőben majd a piacra be tudjanak majd ugorni ezzel kapcsolatban.
Ugye azt írja a témában megjelent elemzésében, hogy összességében elmondható, hogy mind rövid távon, mind hosszú távon az öntözés önmagában nem jelent egységes megoldást a szárazságra és az aszálykárokra. Milyen lehetőségei lesznek még a gazdáknak? Beszéltünk ugye itt a talajcseréről, beszéltünk, biztos nem jól fogalmazok, de hát nyilván ez az én fejemben még így van, a vegyszerekről, amelyek javíthatják a talajnak a minőségét. Arra lennék kíváncsi, hogy mindezek klímapolitikai célokkal ugyanakkor hogyan kerülnek, vagy kerülhetnek összhangba?
Például ugye a mezőgazdaság 4.0 az ki is mondja, hogy mindenféleképpen a mezőgazdaságot zöldíteni kell, csökkenteni kell a karbonlábnyomát. Hát egyébként ez nagyon jól zajlik idehaza is, Európai Unióban is, tehát mi ebből egyébként példát mutatunk az egész világnak, ebből a szempontból mi nagyon jók vagyunk. A másik nagyon fontos dolog, hogy a klimapolitikai célok összhangban legyen, ugye ez is most egy kicsikét a gondolatom, hogy mindig eszembe jut a metán kibocsátás. Mindenki hallott arról, hogy ugye csak és kizárólag a mezőgazdaságban szegény szarvasmarhák tehetnek arról, ugye végázukkal, hogy metánt bocsájtanak ki. Azért az tudni kell, hogy azért a mezőgazdaságból származó metán nem olyan jelentős egyébként a légköri koncentrációja, mint azt korábban gondoltuk. Ott van még egyébként a rizstermesztés. Most már tudjuk, hogy egyre több tanulmányban olvasható, hogy közelíti, sőt, van olyan tanulmány, amely azt mondja, hogy meg is haladja egyébként a rizstermesztés során kibocsátott metán a szarvasmarha tenyésztés során kibocsátott metán mennyiséget. És most már azt is tudjuk, hogy ugye nagyon sokáig a metánt mindig azt mondták, hogy csak a szénhidrogén előállítás, illetve kereskedem vagy ipar, illetve maga a mezőgazdaságból származik a legtöbb metán. Hát most már a legtöbb modern kutatás, ezek éppen 2022-es kutatások azt mutatták, hogy a természetes metán mennyiség, ami például a mocsárvidékekről származik, a trópusokról, jóval jelentősebb mennyiségben növelte az elmúlt 10-15 évben a metánnak a légköri mennyiségét, mint például a mezőgazdaság. Bár ugye ez is az éghajlatváltozáshoz köthető, de egyébként, tehát a mezőgazdaság annyira nem nagy mumus, de láthatjuk a jelentős átalakulásokat, illetve a zöldítéseket, a zöld forradalmat, mind az Európai Unióban, mind Magyarországon is a mezőgazdaságban.
Visszakanyarodva oda, amit ugye a mocsarakkal kapcsolatban említett, hogy de hát ezeket a természet alkotta részeket, ezeket meg kell változtatni az embernek ahhoz, hogy akkor például ezekre a jelenségekre ne kerüljön sor?
Például a jelentős mocsárvidékek azok pont, hogy az emberi beavatkozás miatt jöttek létre. Hát ugye a trópusi területeken esőerdőknek a kivágása. Aztán mellette még ott van a biomassa, természetes és mesterséges égés során létrejövő puszta területek, amikor ugye, ami nagyon fontos, a klímaváltozás miatt a trópusi területeken egyre több csapadék hullik. Ugye a talaj se tudja, nem képes mindent elnyelni, ott szépen lassan egy mocsárterület jön létre. A mocsárterületben megjelennek azok a metántermelő baktériumok, amik a metán termelik, és tehát gyakorlatilag az ember is hozzájárul ehhez. De ahhoz a természetes mocsárterületeket, mert ugye kialakulott egy biológiai sokféleség, kialakulott a biodiverzitás, abban az embereknek elméletileg nem szabadna most már belenyúlnia, mert az ott már a természetes közeg. Tehát ott kialakult tényleg maga a természetnek a szépsége, tehát ebben belenyúlni nem tudunk. De ami nagyon fontos, hogy például a mocsárvidékeknek egy jelentős része a legtöbb tanulmányban olvasható, amik most így létrejöttek az elmúlt időszakban, amik ezt a nagyon nagy metánt bocsátják ki, egy részéről az emberi beavatkozás következtében jöttek létre.
No, kanyarodjunk vissza akkor az eredeti témánkhoz, de nagyon jó kis érdekesség volt egyébként, amit elmondottam.
Azért mondtam, hogy mindenki ugye a mezőgazdaságot látja mumusnak ebből a szempontból, de nem, csak a mezőgazdaság a hibás.
Érdekes kérdés, igen. Mezőgazdaság, milyen út áll a magyar gazdák előtt? És beszéltünk arról, hogy vajon felkészültek-e egyáltalán Európa gazdálkodói arra. Elindultak folyamatok, na de hát még elég sok a tennivaló.
Hát még rengeteg a tennivaló, tehát ami nagyon fontos, hogy mindig a múltban lesz, hogy nézzünk vissza, ahányszor jelentős klímakrízis történt, akkor onnantól kezdve ugye jött a mezőgazdasági forradalom. Uh-huh. Tehát onnantól mindig a mezőgazdaság elkezdett átalakulni. Egyre többen tartják úgy is, én is egyébként, illetve mi is, hogy az idei 2022-es rendkívüli szárazság megint egy mezőgazdasági forradalmat indít el. Most áttérünk majd a 21. századi mezőgazdasági forradalomra. Például elkezdődik majd, sokszor mondom, de az adaptáció az alkalmazkodáshoz való forradalom lesz majd, illetve ami nagyon fontos, a digitalizációnak a bevezetése a teljes mezőgazdasági területen. Ugyanis ezzel a mezőgazdaság még le van maradva a többi iparákhoz képest. A digitalizáció, a robotizáció, a telekommunikációs eszközök, vagy úgy is szoktam mondani, hogy infokommunikációs eszközöknek az alkalmazásával. Tehát ez mindenféleképpen a mostani idei asszály, illetve nem csak az asszály, hanem a forróság, mert ez a kettő okozta a problémát, tehát a forróság, illetve az asszály együtt egy gyakorlatilag felmutatta a sárgalapot, hogy akkor itt az ideje változtatni, és a véleményünk szerint, tehát a legtöbb kutató véleménye szerint most elkezdődik egy jelentős változás, egy újabb forradalom kezdődik a mezőgazdaságban.
Későn kezdődik el, vagy még időben? Most ugye az uniós közös agrárpolitika tervezetét elfogadták, és érkeznek majd ezzel kapcsolatban a pénzek, a gazdák használhatják például ezekre a digitalizációra, és használhatják majd azokra az újításokra, amik felkészíthetik őket a jövő agráriumára.
Szerintem még nem késő. Most, de most már úgy van, hogy van egy határvonal, most azt elértük, tehát most még lehet változtatni, most még lehet alkalmazkodni. Tehát ezzel is kezdődött, látható is egyébként, hogy nagyon nagy tervek vannak, és reméljük ez végrehajtásba is fog kerülni egyébként egész Európai Uniós szinten. Csak most ugye ez a kis háború, meg a kicsi háború, meg ugye maga az energiakrízis egy kicsikét, ez most megbolygatja ezeket a klimapolitikai, illetve átállási dolgokat, de hosszú távon a véleményem szerint mindenféleképpen alkalmazkodni fogunk. Hogyha mindenféleképpen Európa továbbra is hát egy jelentős mezőgazdasági terület akar maradni, illetve el szeretné látni magát mezőgazdasági termékekkel, itt gondolok a gabonára, gondolok a szőlőre, gyümölcsökre, stb., illetve az állattenyésztésre is, akkor mindenféleképpen a változásnak már most el kell kezdődnie, és a véleményem szerint mind az Európai Unióban, mind Magyarországon is. Most ezzel a mostani asszály megmutatta azt, hogy mindenféleképpen változtatni kell, és ez változni is fog.
Valamikor ugye a Covid előtt hatalmas hangsúlyt kapott a klímavédelem, a klímapolitikai célok, és nyilván aztán elvitte a hangsúlyt először a Covid ezekről, aztán pedig az orosz-ukrán háború. Látta vagy találja annyira súlyosnak a helyzetet, mint azok a akár sokkoló híradások, vagy a svéd aktivista lányra gondolok.
Greta,
igen. Az ő kirohanásai?
Most a kutató fog belőlem előjönni, nem a sima ember, jó? Tehát, hogyha a kutatási szempontból nézem, akkor annyira még nem kritikus a helyzet. Tehát én azért látom nap, mint nap egyébként a legfrissebb globális, regionális modelleket, illetve eredményeket. Az tény is való, hogy látható jelei már vannak az éghajlatváltozásnak, gondoljunk a szélsőségekre. Tehát ez mindenféleképpen. A jövőben, ugyan az elején is mondtam, mindenféleképpen sajnos nincs már olyan forgatókönyv, ami optimista lenne. Tehát még a másfél fokot. A másfél fokot nem fogjuk tartani, tehát ezt itt már el is felejthetjük a párizsi egyezményt, hanem én azt mondom, hogy minimum kettő fokos hőmérséklet emelkedés lesz az évszázadban. Tehát ez a minimum, de a legtöbben egyébként 3,5-4 fok köré rakják.
Hát nyilván, hogyha a fűtésszámlánkat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó hír, de aztán majd jön
annyira
a nyár,
is,
és az egyéb problémák.
Nyáron meg hűteni kell, meg ugye ott van az egészségügyi kockázata, ugye gondoljunk a hőhullámokra, jelentősen nőttek az elmúlt 20 évben, és ez csak tovább fog hatványozódni a jövőben. Tehát ez is például egy probléma. De természetesen vannak nyertesei is a mezőgazdaság, vagy a klímaváltozásnak. Ilyen például a szőlészet, borászat most még jelenleg Magyarországon, például a soproni, a zalai borvidék, a somlói borvidék, vagy éppen az északi hegyvidéki borvidékeink, ők most élvezik egyébként magát a hőmérséklet emelkedését, de viszont már mellette láthatjuk a szenvedést a mediterrán térségben, vagy éppen az Alföldön, a hajósbajai borvidéken, vagy éppen a villányi borvidéken, hogy elégnek ugye maguk a tőkék, főleg a friss hajtások. Na, tehát ami nagyon fontos, hogy a jövőt én úgy tudom önöknek mondani, hogy mindenféleképpen folytatódni fog a hőmérséklet emelkedése, ezáltal növekedni fognak a szélsőségek, de az nem azt jelenti, hogy itt világ vége lesz, nem azt jelenti majd, hogy a növények, állatok ki fognak pusztulni, illetve az emberek is saját magukat elpusztítják, vagy kipusztítják, tehát erre azért nem kell számítani, ez inkább úgy mondanám, hogy inkább ilyen média hetsz, tehát hogy a média erre karolja fel ezt a témát.
Nyilván kellene egy sokkoló hatást hírnév, adni ahhoz, hogy észbe kapjunk. Igen. Nyilván most mindenkit egyébként a közeljövő izgat, a közeljövő érdekel, illetve az előttünk álló néhány hónap, hogy milyen telünk lesz, mennyire lesz hideg ez a tél. Ugye önök ott a Klimapolitikai Intézetnél készítettek egy előrejelzést, kutatást, mi is ez pontosan?
Ez úgy történik, hogy megnéztük a legnagyobb előrejelző modelleket. Ezeknek az eredményeit összegeztük, és próbáltunk egy tehát legvalószínűbb forgatókönyvet előállítani, de ugye a meteorológiának megvan az a szépsége, hogy ugye azt tudjuk, hogy ez bármikor változhat, tehát a cirkuláció az változik, és ez a légkörfizika, mikor 24 milliószor 360 ismeretlenes egyenletet egy nap alatt meg kellene oldani, az nagyon nehéz, ahhoz nagyon nagy kapacitás kell. De ami nagyon fontos, hogy ha a kérdés arra vetődött fel, hogy milyen lesz a terünk, hát ha most kétféleképpen fogom elmondani, ha a klímaváltozást nézem, akkor az átlagnál enyhébb térre kell számítani. De ha viszont azt nézem, hogy milyen cirkulációs folyamatok vannak, akkor úgy számít, arra számítottunk, hogy a december, tehát a tél első fele, itt a december, na november ebben nincs benne, tehát a decemberi időszakról van szó, a december az átlagnál kissé hidegebb lehet, míg a január meg a február az átlagnál enyhébb lehet. Ez egyébként nagyon sok globális folyamatnak köszönhető, ilyen például La Niña a csendes óceánon. Ilyen például az anticiklonalitás, ami most Európára jellemző, ez általában a keleti szereket erősíti. Jóval erőteljesebb most a szibériai hófelhalmozódás, mint korábban volt. Jobban halmozódik egyébként az északi sarknak is a jege, tehát ez ilyen erőteljesebb hidegfelhalmozódást fog okozni. De viszont a La Niña lent a csendes óceáni térségben pedig az, általában az a jellemző rá így fizikai cirkulációs folyamatokra, hogy általában január meg a február enyhébb Európában. És egyébként ez a klímaváltozás is mutatja, hogy ezek enyhébek. De viszont a klímaváltozásnak van egy olyan következménye, hogy a tél kitolódik. Egyre inkább kitolódik március végé áprilisra. Ezt egyébként észre is vehetjük az elmúlt időszakban, például a mezőgazdaságban egyre nagyobb károkat okoz a tavaszi fagykárok, mert pont, hogy tavasszal érkeznek azok a hideg elárasztások a sarki szibériai területről, ami ugye az ekkor rügyfakadó növényeketnek a friss rügyeit ugye elpusztítja,
igen, lefagynak gyakorlatilag.
Elfagynak a maguk ezek a rügyek. És ami nagyon fontos, hogy a modellek azt is mutatják, hogy valószínűleg a fűtési szezon ki fog tolódni az április végi időszakig.
Lehet következtetni, most egyetlen egy percünk marad, de lehet következtetni arra a télből, hogy aztán majd milyen lesz a következő nyár? Szoktuk azt mondani, ugye, hogyha hideg tél, akkor majd jó meleg nyár.
Nincsen tudományos konszenzus, ez a tudományos megállapítás, ez általában ugye a tapasztalatok mutatják, de hogyha azt nézem, hogy például a La Niña még továbbra is erős marad február-márciusig, az azt fogja majd, és netán fönnmaradna ugyanaz a cirkulációs helyzet a csendes óceán térségében, mint ami idén volt, akkor továbbra is forró száraz nyárra kell számítani, de mihelyest a La Niña elkezd gyengülni, több lesz majd maga a telített vízgőz a légkörben, ezáltal több lesz a ciklongenezis, ezáltal lehet, hogy enyhébb nyárra számítottunk, de viszont csapadékosabb nyárra is.
Az elmúlt szűk fél órában Kovács Erik éghajlatkutató, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Arról beszélgettünk ugye, hogy milyen évek elé nézhet az agrárium, legalábbis az éghajlat tekintetében. Aztán egyéb érdekességek is szóba kerültek. Valamennyi munkatársam egy Lajer Rita és Szőlős Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kellemes estét kívánok, Csete Beátát hallották. 12 éven alul.